Nem tudja, hol követte el a hibát. Nem tudja, mit csinált rosszul. Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
A kertész válaszol márciusi adása jelentkezik, és itt van a stúdióban állandó tanácsadónk, szakértőnk Salamon János. Üdvözlöm!
Köszöntöm én is!
És ha már kertész válaszol, akkor én bátran mondom azt, hogy a március az egyfajta szezonnyitó. Minden tekintetben kertészeti évnyitóként nyugodtan apostrofálhatjuk, és talán azt is leszögezhetjük, hogy nagyon enyhe volt a telünk. Ráadásul megérkeztek az első gólyák is, úgyhogy remélhetőleg meghozzák minél hamarabb most már a tavaszt. Mert hogy a tavasz maga a március, hát a földművesek számára a munka kezdetét jelenti. Elkezdődik a munka a szántóföldön, a gyümölcsösben, a szőlőben. Az asszonyok ilyenkor vetik a borsót, a répát, zöldséget, palántának való magot, és hát ilyenkor dugdossák a hagymát is. Úgyhogy azt gondolom, nyugodtak lehetünk, hogy még semmiről sem késtünk el, hiszen az előttünk álló néhány hét, néhány márciusi nap bőven alkalmas arra, hogy minden olyan feladatot elvégezzünk, ami ahhoz kell, hogy eredményesek legyünk az idei szezonban is. Ugye?
Igen, hát tavasz az az egyik évszakunk, ami a legjobban tényleg elindul a kertészkedés, elindul a vegetációs időszak is, és tehát a meccéstől elkezdve a virágágyások gondozásán keresztül tényleg a palántanevelés minden elindul, tehát ilyen halmozódnak a munkák, amivel folyamatba kell lennünk, és csinálni, mikor jó időnk van főleg.
Hát most nem kifejezetten jó idő van, de erre a csapadékra gondolom szükség van.
Igen, mert ez a csapadék, ami a vegetáció elején már megkapják a gyümölcsfák és a növények, ezeket már tudják hasznosítani. Tehát ez fontos, hogy a tavasz azért, ami, hogy mondtuk, a májusi eső aranyat ér, de hát már előbb is azért jövő csapadék, mert a tavalyi évet nézzük, akkor egy elég száraz évszakunk volt.
Na hát, ha már tavasz és március, akkor most legelőször én azt gondolom, hogy a szőlős kertekbe menjünk, hiszen talán az adja a legtöbb munkát azoknak, akik rendelkeznek szőlőültetvénnyel. Mik időszerűek márciusban a szőlős kertekben? Milyen munkák?
Igen, hát a szőlős kertekben zajlanak a meccések, sőt, aki már ügyesebb volt, el is végzett vele, de aki még nem állt neki, nincs elkésve vele, azért a szőlő később indul el a vegetációja mindegy gyümölcsfának. A meccések fontosságát, hogy el kell kezdeni. Ilyenkor márciusi időszak még az, amikor pótolhatjuk a szőlőt a házi kertben a legjobban. Minél előbb el van ültetve, annál előbb el tud indulni. Főleg, ha van csapadék, az még jót is tesz neki. A támrendszereknek ilyenkor még a meccés, hát ha szálveszős meccés van, lekötözés előtt érdemes a támrendszer a húzalokat meghúzni, a hibás oszlopok kicserélését megcsinálni, mert ha már vesző le van húzva, le van kötve, már sokkal nehezebb ezeket megcsinálni. A másik fontos dolog tavasszal, hogy ha ősszel nem csináltuk meg egy fenntartó trágyázást, akkor ilyenkor meg lehet csinálni műtrágyával, vagy granulált szerves trágyával is. A lényeg az, hogy ne a tőke mellé dobjuk le a műtrágyát, vagy a szerves trágyát, mert ott nem fog hasznosulni, nem ott van a szőlőnek a hajszálgyökere, és sokkal távolabb. Régen ezért csinálták, hogy a sor közt azt művelték, és oda juttatták ki a szerves trágyát, szántottak egy barázdát, és abba rakták bele ilyen 30 cm mélyen, mert ott van a szőlőnek azok a gyökere, amik felveszik a tápanyagot.
És hogyan váltsunk szőlőfajtát?
Hát ez mindig jó kérdés, hogy hogyan váltsunk. Én azt mondom, hogy egyre jobban látható, hogy az az irány van, hogy a betegség ellen álló fajtákat keresik, egyre nehezebb a növényvédelmet megcsinálni, kevés hatóanyaggal dolgozunk, hiába a növényvédőszernek más a neve, ugyanaz a hatóanyag, nehéz rotálni, erre megoldás, ha a rezisztens fajtákat ültetünk.
Például?
Például egy bianka nagyon alap, ami viszonylag betegség ellen álló fajta, de nagyon sok ilyen, amiben rezisztens van, említhetnénk egy cserszegi fűszeresbe is van egy bizonyos mennyiségű rezisztens gén. Aki eddig mondjuk kései fajták kezdenek felértékelődni, mert a a nagy meleg miatt a savak elégnek, és egy késői fajtában sokkal több sav megmaradt. Szóval régebben mi próbáltuk a korait ültetni, hogy minél előbb beérjen, de hogy hosszú őszünk van, és meleg időnk van, a késői fajták is már beérnek azon a területeken, ahol mondjuk régebben nem értek be.
Ugye a meccéstől nagyon sok minden függ, leginkább a termés. A szőlőtöke pedig maga a szőlő egy nagyon igényes növény. Egész évben kell vele törődni, nagyon sokat foglalkozni vele. Hol tudjuk elrontani meccésnél?
Igen, mindig azt mondjuk, hogy a szőlőfajtához egy meccés módot kell választani. Tehát vannak azok a fajták, amik hát a virágos rügyeket nézzük a szőlőnél, és vannak azok a fajták, ha mondjuk csapra meccünk, egy kétrügyes csapra nem terem, mert az alsó egy-két rügye az mondjuk terméketlen, nem hoz fürtöt, azoknak szálvesző is meccés kell alkalmazni. Erre mindig figyelni kell, hogy milyen meccést alkalmazunk. Azt is el lehet rontani, hogy túlterheljük a tőkéket, főleg a fiatal pótlásokat, ha csinálunk, látjuk, hogy nagyon erős vesszőt hozott, és akkor egyből lehajtjuk, megterheljük, de ezáltal a tőke sokkal rövidebb életű, szóval itt mindig a mérsékelt terheléssel kezdjük el, jobb minőséget is kapunk.
Na hát remélem, hogy tudtunk segíteni ebben is. Ez most tényleg időszerű és aktuális tavasz elejé munka, a szőlőben való meccés és az egyéb teendők, de hát nem csak a szőlőültetvények adnak most munkát, hanem akár a gyümölcsösök is. De előtte, mielőtt rátérnénk a gyümölcsfákra, mondok két telefonszámot, ahol természetesen elérhetőek vagyunk, hogy nyugodtan telefonáljanak és kérdezzenek. 575 17 18 és 575 17 19. Engem elsősorban az érdekel, és már régóta érdekel, hogy a vegyes kertekben hogyan lehet megvédeni a gyümölcsfákat. Ugye, hogyha egy ültetvény van, ott azért egyfajtájú, csak alma, csak körte, csak barack. De hát kiskertekben gondolkodunk, mert a legtöbbünknek az van, ahol különböző fajú vagy éppen fajtájú fák vannak egymás mellett. Hogyan lehet megvédeni ezeket a gyümölcsfákat?
Igen, ez, hogy vegyes gyümölcsössel dolgozunk, némely esetben megnehezíti a növényvédelmet, mert van, ami már érik mondjuk, és vannak azok, amik még nem kezdtek el érni. Itt a növényvédőszer választásnál szerencsénk van, hogy egyre több olyan növényvédőszer van, ami több kultúrába lehet alkalmazni, viszont a dózis más. De nagyon jó össze lehet ezeket hangolni, vagy ha valaki például biológiai növényvédelembe gondolkodik, mert a házi kertben egyre jobban áttérnek az emberek erre, ott meg olyan egyszerűbb készítmények is vannak, amiknek nincs várakozási, élelmezési várakozási ideje, innentől fogva sokkal könnyebb vele dolgozni, nincsenek problémák vele.
A lemosó permetezést azt többször említettük, hát még mindig időszerű, hogyha valaki eddig nem tette meg, sőt, talán ha ősszel nem, akkor most a tél végén, tavasz elején ezt jó lenne megtenni, gondolom.
Sőt, azt mondom, hogy most, ha megnézzük, már a rügyek kezdenek pattani, és ebben az állapotban a legjobb egy lemosó permetezést megcsinálni, mert a rügypikkelyek alatt mondjuk áttelelő kártevők és kórokozókat is érinti már ez a lemosó permetezés. A lényege az, hogy 5 fok fölött legyen a hőmérséklet, és olyan időszakot nézzünk ki, mondjuk, hogy 2 nap száraz idő lesz, mert akkor a legjobb hatékonysága ezeknek, mert egy kontaktszer nem szívódik föl.
Tehát a száraz az úgy kell érteni, hogy a reggeli pára és köcsön.
Igen, az se legyen, mert bőlé mennyiséggel tényleg áztatni kell, főleg ha olyan idős fáink vannak, aminek kéregrepedései vannak, ezeket tisztítani is kéne, mindenképp egy drótkefével lekefélni, és akkor bőlé mennyiséggel áztatva megpermetezni. De ha mondjuk nem volt tavaly évben nagy problémák betegségekkel, akkor elhanyagolható ez a lemosó permetezés is, mert úgyis virágzás előtt többnyire egy permetezés kap, és azzal már ki lehet védeni. De mondjuk egy lisztharmatos almafánk volt, ott most lehet megfogni az elsődleges fertőzést, ugye a spórák szóródását.
A kajszi meccése számít, hogy mikor és hogyan? Mert hogy nagyon sokan panaszkodnak, hogy évek óta nem azt a termést hozza, amit kellene. Egyrészt elviszi a korai fagy, de ha marad is, nem tud beérni. Tehát zölden lehullik. Számít-e, hogy hogyan metszük? És aztán utána hogyan permetezzük és kezeljük?
Igen, hát a kajszia, én azt mondom, a termő gyümölcseink közül a egyik legigényesebb a szőlő mellett. Nagyon igényes a talajra, az éghajlati igénye nagyon nagy, tehát azt tekintjük, hogy a legnagyobb fényintenzitást ez igényli, a legjobb hőmérsékletet is. Ezáltal egy nyitott koronaformát alakítunk ki 5-6 bázággal, hogy a fény bejusson a fa belsejébe is, a korona belsejébe. A meccés időpontjának a megválasztása is nagyon fontos. Tehát ez a piros bimbós állapot van a legcélszerű, ez fajtáktól függ, mert van, ahol már virágoznak a korai fajták. Ez a március, tényleg itt nőnap után március 8 és március 15-i környéki időpont, de legjobb lenne egy nyári, egy júliusi-augusztusi meccés megcsinálni, akkor jobban begyógyulnak a sebek, és nem kapja el a betegség.
Van különbség egyébként a kajsz és az őszi barack meccések között?
Lényegében ugyanúgy lehet mecceni, de jobban elterjedt az őszi barasznál egy katlan koronaforma, ami egy laposabb szögállású vázágakból, az egy intenzívebb meccést igényel, mert az az egyéves vesszőkön hozza a termést, az őszi barack. A sárga barack az meg egy fenntartó meccést, a rövidebb termő részeken is hozza, olyan durva beavatkozásokat nem csinálunk nála.
Hát nyilván rutinos kertészkedők tudják, de akik kezdők, és esetleg nemrég telepítettek gyümölcsöst, hogyan lehet fölismerni az ál termővesszőket?
Hát, ha mondjuk egy alma termésűt nézünk, ott nagyon jól lehet látni, hogy az először is, ami nem lesz termés, az a függőleges erőteljes hajtások. Ezeket általában tőből eltávolítjuk. Tehát az őszi barackra szerencsénk van, mert az minden veszőn hoz virágrügyet. A szilvánál is az van, hogy egy gyenge meccéssel kell kialakítani a koronaformát, az is szinte majdnem minden veszőn tud hozni virágrügyet. Az almánál nehezebb, meg a körténél ezeket tényleg, hogy ne az legyen, hogy levágunk mindent, vagy mindent meghagyunk. Mert általában az szokott lenni, hogy a visszhajtásokat meghagyjuk, és ami olyan öregebbnek tűnő termőbogok, amin a virág lenne, azokat meg mind levágjuk, és csodálkozunk, hogy nincs termés.
Tehát akkor erre azért nagyon okosan oda kell figyelni. Igen. Jó, hát ha már gyümölcsösbe jártunk, akkor menjünk a kertbe is. Nagyon divatos, és egyre több ismerősömtől hallom, sőt a téli időszakban nagyon sokan gyártották már magas ágyást, hogy aztán majd a márciusban nekiálljanak. Ez most nagyon divatos lett. Hagyományos vagy magas ágyás a konyhakertben? Tudom, hogy ez nyilván egyéni, de szakértőként, gyakorló kertészként, oktatóként mi a tapasztalat? Ez egyfajta divat, amiatt, hogy kicsit kényelmesebben kapirgáljunk, mert nem kell olyan mélyre hajolni, vagy a hagyományos mellett még mindig inkább tenné le a voksát?
Ez egy nagyon jó kérdés. Biztos, hogy egy divat is van benne, de például akinek még nagyon rossz minőségű a talaj, kicsik a kertek, és mindenki szeretne, főleg itt a Covid időszak alatt egy kimozduljon, kertészkedjen, friss zöldsége legyen, és vannak olyan kertek, ahol szinte építési törmelék a terület, na hát ott nem lehet termelni, és ezért alakultak ki ezek a magaságyások. Jók ezek a magaságyások, csak tudni kell ezeket is gondozni. Tehát azért évről évre ezeket fel kell frissíteni, új termőréteget rárakni, átforgatni, mert azért ez egy réteges szerkezetű, szóval az alján vannak a nagyobb ágdarabok, arra jön egy finomabb réteg, és ez így fokozatával van felépítve, míg akinek jó minőségű kert...
Tehát akkor nem csak szimplán földdel töltjük fel,
hát
hanem...
Hát nem úgy kéne, mert igazából ez annak lenne a lényege, hogy a kerti hulladék egy részét komposztáljuk ilyen téren. Vízelvezetést is segíti mondjuk, hogyha az aljában olyan nyesedékek vannak.
Ha már magas ágyás, akkor azért én kíváncsi vagyok arra, mert hogy sok minden telepíthető vagy tehető egy ilyen magas ágyásba, de hogy a vörös hagyma a magas ágyásban, az hogy termeszthető, és ugyanazt a funkciót kapja-e, mint egy sima veteményes kertben?
Azért azt kell tudni, hogy ezek a magas ágyások nagyon tápanyagdús talajt hozunk létre, ami azért a vöröshagyma tárolhatóságánál problémás lehet, mert nagyon sok víz épül be, és kevesebb szerves anyag, de ugyanúgy lehet benne persze, aki akar mondjuk új hagymának valót termelni, vagy tényleg csak minimális mennyiséget meg lehet benne termelni, csak akkor mondjuk a több ágyásunk van, a vöröshagymát mindig abba az ágyásba rakjuk, ami előtt már mondjuk egy igényesebb növényünk volt, hogy a tápanyagot kivette mondjuk a talajból.
Akkor milyen növényeket ültessünk elsősorban magas ágyásba? Például mind a hónapos retek, ilyenek?
Ilyeneket lehet, mert előbb felmelegednek a talaja, tehát ha hónapos retek, fejes saláta, utána bele lehet rakni a paradicsomot, paprikát, ami nagyon tápanyagigényes, jól lehet öntözni, mélyen le tudnak hatolni a gyökerei.
Azért, ha valakinek magas ágyása van, azt elég jól meg kell tervezni ahhoz, hogy bő termést adjon, vagy legalábbis azt a termést hozza, amit szeretnénk.
Igen, mert hogy nagyon hamar kinövik, az látható, hogyha valaki csinál egyet, akkor rájön, hogy hú, ez jól működik, és akkor újra kell egyet csinálni. Azért vannak egy bizonyos paraméterek, hogy az 1-20 szélesek azért legyen az ágyás, hogy ne az legyen, hogy mindent be akarunk rakni, mondjuk egy 60 cm széles ágyásba, és minden ránül mindenre, akkor sokkal kevesebb termésünk lesz. Ez az 1-20, ez pont az, amit kényelmesen mind a két oldalról el tudunk érni, és gondozni tudjuk.
Hát akkor itt még az is fontos, hogy mekkora.
Igen, igen, hát az 1-20 széles, és akkor 2 méter vagy fölöttiek lehetnek. Lényeg, hogy ha ültetünk bele növényeket, mert azért mondjuk, ha belegondolunk, egy paradicsom magasabb, mint mondjuk egy hónapos retek, vagy egy saláta, hogy középre rakjuk a magasat, és akkor a széle felé az egyre alacsonyabbat, hogy mindegyik kapjon fényt.
Ugye elindult most a medvehagyma szezon is elkezdődött, vagy lassan kezdődik. Érdemes-e ültetni a kertbe? Ugye szabadon szedhető, de nem mindenki él például olyan helyen, ahol a közelében van. Érdemes-e telepíteni, ültetni a kertbe medvehagymát? Ez egyébként kérdés volt.
Szerintem ezt érdemes, nekem is van otthon a kertben, mondom őszintén. Hogy nekem sincs mindig időm ilyenekre, meg a környékben azért annyira nincs, és ha mondjuk egy védettebb helyre, egy északi oldalra tudjuk ültetni, ami árnyékosabb, még később is van belőle mind az erdőbe jóval, és így ki tudjuk nyújtani mondjuk a szedési időszakot, szóval több helyre el lehet ültetni. Az a lényeg, hogy azért egy nedvesebb, árnyékosabb helyet keresünk, mondjuk egy fa alatti rész, vagy egy garázs hátulja a ház oldalán álló egy nedves rész, de árnyékos viszonylag.
Gyorsan
elég gyorsan,
szaporodik?
Gyorsan tud szaporodni, mind magról, mind a maga a hagymája is szaporodik folyamatosan, úgyhogy minimális ültetés egy pár év alatt akár egy négyzetméteres területen is lehet medvehagyma, ami azért elég kiadós mennyiség.
No hát, ha már itt vetünk meg, ültetünk ilyen nagy serényen, mert március tényleg erről szól, azért azt is érdemes tudni, hogy az időjárás néha megtréfál bennünket. Tehát nagyon fontos azt is eldönteni, hogy takarni akarjuk azt a növényt, meleg ágyba tesszük, hideg ágyba. Itt mi az, ami egyébként befolyásolja, hogy hova ültessük, akár egy fóliasátorba, vagy már ki a szabad földbe? Vagy adott esetben, ha szabad földbe kerül, akkor mindenképpen kell neki egyfajta takarás, hogy megvédje mondjuk a hidegtől.
Itt a növény igényeit kell figyelembe vennünk, hogy melyik területről származik, milyen hőigénye van főként. Ezért mondjuk, hogy itt március elején, közepén lehet elkezdeni a szabadföldi vetésekbe azokat, amik mondjuk már ilyen 5-10 Celsius foknál is elkezdenek csírázni, a spenót, sós, kasaláta, sárgarépa, petrezselye, a borsókat el lehet kezdeni vetni, de mondjuk azért nézzük, egy melegigényes növényről beszélünk, mondjuk egy paprika vagy paradicsom, aminek kell a csírázáshoz 25 fok, de még akár 30 fok is, hogy hamar kikeljen, azt szabadföldben nem tudjuk biztosítani még, ezért neveljük palántáról.
Mi a helyzet az uborkával?
Na hát a kabakosokba tartozók, az meg kifejezetten melegigényes, szóval ilyen 10 foknál azoknak a növekedése teljesen leáll. Ezeknek a vetését, ha mondjuk palántát nevelünk, bőven ráérünk a szabadföldi kiültetésnél április elsején, közepén elvetni, és akkor úgy kiültetni május közepén.
Gyakran halljuk a növénytársítást, uborka esetében talán nagyon fontos, hogy mi kerül a közelébe, mert van, ami előnyösen tudja egyébként befolyásolni a növekedését, vagy éppen azt, hogy milyen termést hoz, mennyi termést hoz.
Igen, vannak ilyen, hát ilyen házi praktika szerűek, mondjuk egy uborkát, ha megnézzük, hogy mit rakunk bele, nagyon jó társítható egy kaporral, vagy egy snidlinggel, amik viszonylag védnek is, meg elférnek együtt is egy ágyásba, akár főleg, ha nincs fölfuttatva az uborka, akkor a kaporot nyugodtan el van közte.
Célszerű felfuttatni egyébként az uborkát, vagy inkább hagyjuk, hogy szabadon fusson?
Én azt mondom, hogy célszerű, mivel így könnyebb a szedése is, a talajjal nem érintkeznek a levelek, és ezáltal nem kapja el, nehezebben kapja el a gombás betegség is.
Szokatlan növény, és ez most hallgatói kérdés egyébként, én nem is gondoltam, hogy próbálkoznék vele, de hát nyilván van, aki már igen. Szokatlannak tartjuk még, hogy ilyet neveljünk a kertbe, pedig márciusban jól tudom, már vethető az articsóka.
Igen, hát nálunk tényleg egy szokatlan növény, mert hát ennek a virág rózsáját fogyasszuk, vagy a pikkely leveleit. Könnyen nevelhető növény viszonylag, és nagyon dekoratív, még ha valaki nem is szereti mondjuk megenni, de erre egy kertben még dísznövénynek is fel lehet használni. Szép ilyen hambas, ezüstös levelei vannak, és gyönyörű szép lilás virágja van neki, egy-egy szálon többet is hoz.
Magvetés vagy palántázás az esetében?
Én azt mondom, hogy a magot inkább cserében neveljük, és utána palántázva sokkal jobban növekszik.
Tehát nyugodtan lehet próbálkozni
igen,
akkor az articsókával, mert meg fog teremni.
Meg fog teremni nálunk uh-huh. is.
Jó, mondom a telefonszámot, hogyha kérdés van, 575 17 18 és 575 17 19 tavasz műtrágyázás nitrogénnel kell-e? Szükséges-e?
Osztva, szóval nem egy adagba kiutatva, célszerű tavasszal, mivel ez nagyon gyorsan mozog a talajba, ezért akár vetés előtt is be lehet dolgozni a talajba egy-két héttel. A növényeknek fontos a nitrogén, mert ezzel tudnak növekedni, de mellett azért még egy csomó más elemmel is foglalkozni kell, a foszfor és kálium tartalom, ami a gyökeresedéshez és a virágképzéshez kapcsolódik. Ezért vannak ezek a komplex műtrágyák, ez a nitrogén, foszfor és kálium együttese.
De hogyha már műtrágya, akkor melyik a legjobb, amit lehet ajánlani? Ugye pétisót szokták mondani, a karbamid.
A pétisó az mindenki nagyjából be tudja szerezni, itt ez is fontos. Az egy gyorsabb lebomlású, szóval ilyenkor tavasszal ilyen célszerű alkalmazni. A pétisó az egy kifejezetten jó.
Na, itt e-mailben jött Máriától egy kérdés, és Keszthelyről írt, hogy hogyan metsze meg az egrest, hogy teremjen is. Nagyon nehézkes egyébként, azt mondja, hogy nagyon kevés termést hoz, nem mindig érik be.
Hát ennek több oka.
Mennyire drasztikusan vághatja vissza?
Hát drasztikusan nem célszerű, mert az idősebb részeken hozza a termést, de mondjuk ha kezd előregedni 3-4 éveseket, ha hozott friss hajtásokat, azokat mindig ritkítani és el kell távolítani tőből. Az a lényeg, hogy fény kapjon az egész cserje, igazából egy cserjéről, bokorról beszélünk. Lehet, hogy a fajtával van probléma. Tehát szóval lehet, hogy egy olyan fajtát van neki, ami keveset terem, vagy ami nagy probléma, ha elkapja a lisztharmat. Tehát ez a termést is tönkreteszi, ezáltal lehet, hogy ez is a probléma nála.
kell-e egyébként szerves anyagot bejuttatni a tövéhez az egresnek? Lehet-e?
Lehet, és célszerű is. Ezek a bogyós gyümölcsök szeretik nagyon a tápanyagdús talajt. Ha megnézzük például egy málnánál, ott nyugodtan lehet a talajt takarni szalmás baromfitrágyával már össze, és szépen a csapadék hatására beleszívódik a talajba. Szóval ilyennel lehet segíteni.
Hát ez a növény azért 30-40 évvel ezelőtt majdnem minden kertben megtalálható volt, és gyakori volt, szerettük is gyerekként, de hogy mostanság kevés van belőle. Ha már fajtát nézünk, akkor az egresből melyik az a fajta, ami nagy biztonsággal megállja a helyét, és évtizedekig hozza a termést, ha valaki most szeretne ültetni? Van-e olyan fajtája, ami nyugodt szívvel ajánlható?
Az az igazság, hogy nagyon régi fajták vannak, és ezért nem is ajánlanék, mert nem is biztos, hogy nagyon nehéz beszerezni, és én úgy veszem észre, hogy egyre kevesebb helyen lehet kapni egrestövet. Kiszorult a termesztésből, vannak ilyen növényeink, amiket tényleg nehéz beszerezni, például itt a somra rátérve, hogy egyre többen szeretnének, és nagyon nehéz ezt is beszerezni, mert kiszorult a termesztésből.
Az egresnek van több fajtája, és van ez a pirosos,
igen,
bogyós,
a
sárgás.
Igen, tehát ezeket lehet választani. Az a baj, hogy a nap is megégeti, szóval kényes ilyen téren, meg a lisztharmatra fogékonysága miatt is nem nagyon termelik kiskertben, meg hogy hát azért elég tövises, szúros az, meg a másik része, hogy szedni se kényelmes.
Uh-huh. Na, ha már a megégésről beszéltünk, akkor majd lesz szó arról, hogy árnyékosabb területekre mit érdemes ültetni. Egyébként volt telefonálunk, de ezek szerint letette, viszont nyugodtan hívjon vissza 575-17-18 és 575-17-19. Salamon János szakértő válaszolni fog a kérdésére, úgyhogy bátran csörögjenek, kérdezzenek, és akkor ha még a telefonáló visszacsörög, addig tényleg milyen zöldségeket, gyümölcsöket, vagy akár fűszernövényeket ültethetünk árnyékosabb területre. Van, akinek nem olyan a kertje, hogy egész nap a nap tűzi, hanem mondjuk a nap nagy részében árnyékos. Ott nyugodtan neki lehet állni kertészkedni, mi az, amit oda ültethetünk?
Hát az már nehezebb dolog, hogy árnyékos helyen mondjuk zöldséget termelni, de ilyen árnyékos helyen például a levélzöldségek jól érzik magukat, jól érzi a petrezselyem is, a spenót, sóska, ezeket nyugodtan lehet árnyékos helyre ültetni. Hát egy paradicsom, paprika, ami szereti a napot és úgy érik be, azt nem célszerű ültetni. A gyógynövények közül, meg ami olyan, ami széles alkalmazó képessége van, amit említettünk, a medvehagyma, az jól érzi magát ott, a mentákat is nyugodtan lehet ültetni egy árnyékosabb helyre, mert el vannak.
Mi a helyzet a meszes talajjal? Van-e olyan kifejezett mészkedvelő növények, amit meszes talajban nyugodtan rakhatunk?
Hát a szerencsére azért olyan talajaink azért nincsenek nagyon, amik annyira meszesek, hogy probléma lenne az egyes növények telepítésével. Ha ilyen van, akkor azért célszerű a talajt javítani valami szerves anyaggal, mert azért a méztűrő képessége növények nagy részének rossz, és ez nagyon hamar látható lesz, hogy elkezdenek sárgulni a levelek.
Na hát, ha már talajfajtáknál tartunk, akkor a homoktalajjal mi a helyzet? Hasznos-e, vagy inkább haszontalan?
Hát a homoktalaj az olyan téren jó, hogy nagyon hamar felmelegszik, sokkal korábban lehet vetni, csak a csapadékot kevésbé őrzi meg. Itt van fontos szerepe a szerves trágyázásnak 2-3 évente, hogy a humusz tartalmát növeljük, ami a csapadék megkötő képességét is sokban javítja. Ezeknél a talajoknál egy talajtakarás is nagyon sokat segít, hogy a talajból felfelé áramló párolgás során megőrizzük a vizet benne.
Hogyan lehet nevelni a cserjés gyümölcsöket? Itt gondolok például a ribiszkére, a málnára, amiről már beszéltünk. Nagyon sokan, igen, azt látom, hogy nagyon sokan kezdenek bele úgy a kertészkedésbe, hogy eddig nem volt tapasztalatuk. Most viszont kénytelenek, ugye sok minden változott a világban, az árak az egekig szöktek, és mindenki otthon elkezdi kicsiben. Így aztán ezeket a gyümölcsöket is elkezdik termeszteni. Hova érdemes a kertbe ültetni? És lehet egymás mellé például egy márna bokrot és egy ribiszke bokrot telepíteni? Vagy még egy áfonyát is mellé? Vagy ezeket jól elkülönítve?
A bogyósoknak szerencsénk van, sokkal könnyebb a kezelése mondjuk, mint egy sárga baracnál. Viszonylag igénytelenebbek az alapdolgokat figyelembe vesszük. Szeretik a nedves talajt, szóval kertnek egy olyan részébe telepíteni, akár kerítés mellé is lehet, mert egy málna sor bőven elfér. A lényeg az, hogy öntözést meghálálják, a tápanyagdús talajt, szóval évente célszerű egy kis szerves anyagot beleütni, vagy komposztot, vagy szerves trágyát. A meccése sokkal könnyebb, mert például egy málnánál a letermed veszőket ősszel eltávolítjuk, és a frissek fognak idén teremni. A például a ribizlinél, ott meg csak ritkítjuk az öreg részeket, távolítjuk el tőből, hogy a friss részeken hozzon termést.
Na, egy jó kérdés érkezett, István írt nekünk Zalaegerszegről. Hogyan metsze meg a megyfát? Mert eddig nem szokta, de azt hallotta, hogy időről időre érdemes megmetszeni.
Hát ez a probléma ezek csontiasoknál, hogy nem időről időre kéne metszeni, folyamatosan metszeni gyengéden, szóval nem drasztikusan. Itt nem tudom, hogy milyen koronaforma van, de amit biztos elvégeznék, hogy ami a korona belsejébe menő részeket eltávolítani, meg amik nagyon összérnek, egymásra ráhajolnak, mert ezek leárnyékolják egymást, és a fa ezáltal felkopaszodik. A vesszők visszavágását itt se csináljuk, hanem ritkítjuk a termő részeket.
Tehát ha eddig nem metszette,
neki lehet állni, csak nem drasztikusan, hanem évről évre fokozatosan, ha vissza akarja szorítani.
Akkor... Hát gondolom, nem írta le, de gondolom ez lehet a probléma, hogy terebélyesedett, igen, és valószínűleg, igen, mert nincs elég hely neki, hogy visszavághatja annyira, hogy hát, hogy hozzá utána olyan bőtermést, mert hogy eddig a bőtermés volt a jellemző a fára, ezért nem is metszette.
Hozni fog termést, csak ha drasztikusan nekiáll és nagy vázágakat vagy nagyobb ágakat levág, akkor erőteljes hajtásokat hoz, amit utána ritkítani kell, és sokkal később lesz rajta termő. Szóval inkább mindig fokozatosan ilyen egyharmadát visszaszedni az ágaknak, ami előregedett, száraz, azokat leszedni.
Köszönjük szépen a választ. Palánta dől, és már megbeszéltük sokszor, de hogyha előfordul, akkor mire figyeljünk oda? Ha előfordult, hogyan tudjuk még a menthetetlent menteni?
Hát igen, valahogy úgy mondhatjuk, hogy a menthetetlent, ha már jelentkezett, akkor célszerű azt csinálni, hogy ott az a rész, ahol felütötte a fejét, azt úgy földdel együtt kivenni, és beöntözni egy gombaölős, tehát ami direkt palántadőlés ellen alkalmazható gombaölővel beöntözni, de nagyon jó módszer például, ha elvetettük a magot a ládába, fahéjjal megszórni, mert ez is gátolja ennek a gombának a terjedését.
Ha nagyon megdőlt, és ez mondjuk már jó néhány héttel később derül ki, akkor még érdemes-e gyorsan magról palántázni, és az még hozhat-e termést? Hát lehet-e pótolni?
Természetesen lehet újat vetni, mert nem vagyunk elkésve. A szabadföldi palántázáshoz most kezdjük el a paprika paradicsomoknak a magvetését, szóval lehet pótolni, csak akkor teljesen új talajba. Szóval nem abba, amivel mondjuk tönkrement abba vetni, azt ki kell önteni a kertbe.
Ja, mert ugye a talaj sem.
Fertőzött, igen.
Jó, hát akkor virágok, elvirágzott muskátlik, mikor kell visszavágni, vissza lehet-e már vágni őket, és lehet-e már egy picit barátkoztatni őket a fénnyel?
Igen, a beteleltetett növényeinket most már lassan szoktathatjuk a napfényhez, ha jobb idő van a kinti hőmérséklethez, intenzívebben is lehet egy kicsit öntözni, mert azért hosszabbak a nappalok, többet fotoszintetizál, párologtat ez a növény, és sokkal több vízre van szüksége. A muskátlinál a visszametszést én mindenképp arra tenném, mikor már kezdjük kirakni, mert ha most visszametszük, és nem lesz elég fény neki, akkor azok a friss hajtások nagyon vékonyak lesznek, kirakjuk a naprót, meg megégnek.
Uh-huh. Ki lehet-e vinni már szabad levegőre a leandereket?
A leander, ha azt nézzük, hogy ilyen mínusz 5-6 fokig bírják, ki lehet akár vinni, ha nem fűtött helyiségben volt. Mert azért még éjszakánként, hajnalonként sok esetben van mínusz 2-3 fok, az nem tesz jót mondjuk, ha egy tényleg fűtött helyiségben volt, de lehet szoktatni mázokat is kirakni nyugodtan.
Mi a helyzet a cserepes gyümölcsfákkal? Milyen gyakran kell azokat átültetni, ha át kell egyáltalán ültetni?
Hát igen, ezek nagy divatok, ezek a balkonalmák, balkon nektarinok és társai. Azért látható, ha a fa elkezdi kiélni azt a talajt, sokkal gyengébben nől, kevesebbet terem. Nagyon egyszerűen meg lehet nézni, hogy átszötte a talajt, hogyha kiemeljük abból a cseréből, és úgy észleljük, hogy teljesen átszötte, akkor célszerű átültetni. Erre pontosan, hogy most egy-két év vagy évente erre nem lehet fixet mondani, mert a több tápanyagot adunk neki, jobban ül a gyökere is.
De azért 2-3 évente
célszerű. Meg ha nem ültetjük át, akkor legalább a talaj felső 1-2 centiét lekotolni, és egy jó tápanyagdús talajt rárakni, ami segít neki még így is.
El lehet-e kezdeni most már az évelő növények tőosztását?
A korán virágzókat célszerű már el lehet kezdeni, de azért itt a március közepénél már akkor megindulnak jobban, akkor célszerű a tőosztásokat elvégezni. Vannak azok a növények, amiket 2-3 évente bőven elég, van, amit mondjuk 5-6 évente is elegendő tőosztással, hogy mikor is kezdjük el ezt a tőosztást, mikor azok a növényeinknek nagyon jól látható, hogy a középső része, ami a legöregebb volt, elhaltak, és egy üres lyuk marad. Ilyenkor kiássuk, és feldaraboljuk több részbe, a kertbe több helyre lehet ültetni, vagy hármas csoportokat, ami egy idő után összenül, és egy szép nagy területet elfoglal.
Mi a helyzet a virágfölde? Melyik a megfelelő virágföld? Ugye most már a téli időszak vége felé vagyunk, szobanövények. Kellett tavaszi időszakban, akár így márciusban a szobanövényeinknek a földjeit is felújítani? És ha igen, akkor milyen virágföldet válasszunk?
Célszerű tavasszal a benti növényeknek is, ha mondjuk kinőtték vagy kiélték azt a talajt kicserélni. Hogy milyen talajt is válasszunk, több szempontot figyelembe kell, egy növénynek mi az igénye, hogy mondjuk egy savanyú talajt igényel, egy semleges, de általában azt mondhatjuk, hogy egy szobanövénynek ez az általános virágföld jó. Itt a szerkezetére kell figyelni. Tehát az a föld, ami annyira fekete és összeragad, mint egy agyaggolyó, az nem jó, mert a cserébe is összeáll. Sokkal jobb, ami egy kicsit barnásabb, egy kicsit lazább szerkezetű. Ha mondjuk csak ilyen eléggé agyagos talajt tudunk, akkor ennek a talaját egy perlittel lehet javítani, vagy egy kerti komposzttal akár.
Na hát, annyi mindenről beszélgettünk, de hát nyilván szerintem nagyon sok embert érdekel az, hogy milyen egy könnyen gondozható kert. Létezik-e olyan?
Létezik egy könnyen gondozható kert. Nagyon nagy divat most már egy, ha mondjuk egy virágos részt nézünk, ezek a vadvirágos kert létrehozása, ahol nincsenek szigorú szabályok, könnyen nevelhető növények vannak, amik bírják a szárazságot.
Elég hát nem kell naponta.
Nem kell öltözni, nagyon extenzívek, és nagyon nagyon hálásak is, mert sokáig virágoznak. Hát ilyeneket lehet említeni, mind a kasvirágok, a kúbvirágok, a különböző diszfüvek beültetéseikkel. Ez a préri kert elnevezésű, ami ilyen eléggé sztyeppein néz ki, de nagyon hálás, mert tényleg kis gondozással, ha benővik a növények ezt a helyet, akkor nem kell vele foglalkoznunk szinte egész évben semmit.
No, hát amit még nem említettünk, bár most igazán felkapott növényünk lett zöldségünk a brokkoli. És egyre többen ültetnek céklát is, ami egyébként ez a két növény is talán az elmúlt években háttérbe szorul, de most, hogy az egészséges táplálkozás előtérbe kerül, mindkét növény viszonylag népszerű lett. Hogyan kell nevelni? Palánta neveléssel induljunk, és aztán hova tegyük a kertünkbe ezt a két növényt?
A cékla az helyrevetéssel történik, az elég későn vetni lehet, és elég szakaszosan is lehet vetni, mert nyári vetést is lehet, egy júniusi vetés, az még ősszel megnől, mondjuk egy bab helyére nyugodtan el lehet vetni. A brokkolit, azt meg viszont palánta neveléssel kell nevelni, ugyanolyan gondozást igényel, mint egy káposzta, igazából egy keresztes virág ő is. Ennek igazából a virágzatát, ezt a bimbót fogyasszuk ugyanúgy, mint a karfiolnál.
Padlizsán. Szintén hallgató írtam most ezzel, hogy említettem ugye a brokkolit. Ebben a pillanatban küldte, hogy mi a helyzet a padlizsánnal, nekem sosem sikerül, írta Mária.
Igen, a padlizsán az egy nagyon hosszú tenyész időszakú növény, azt nagyon korán
az
is vetjük, hát azt már januárban is el lehet kezdeni a vetését, mert lassan csirázik és lassan nől.
Időtartamban az mit jelent, hogy hosszú? Hét hónap is lehet.
Ősz végére kezd el igazán teremni, ez egy célszerű palántát venni. Igényeit tekintve a paprika és paradicsom közé tesszük. A párát nagyon szeret, és akkor fog jól teremni a párás körülmények, ezért fóliasátorban nagyon jó terem egy padlizsán. Ebből is vannak már nagyon érdekes színűek, szóval sárga, csikos, lila csikos, gömbölyű, hosszúkás, apró termésű, fehér. Tehát általában az emberek ezt a nagy termésű lila padlizsánt termelik, ami kevesebbet terem, és sokkal később kezd el teremni mondjuk egy kisebb termés. Erre figyelni kell, hogy a fajta választásnál.
Igényel egyébként különleges talajt ez a növény, nem? Mennyire kényes?
Az egyik kényesség, hogy a burgonyabogár ezt előbb megtalálja, mint a krumplit, úgyhogy az ellen védekezni kell mindenképpen.
Na, dísznövények, még gyorsan a rózsafa metszésre. Mikor vághatjuk vissza a rózsákat? Itt aztán megoszlanak a vélemények. Van, aki már megnyírta, megmetszette, van, aki pedig azt mondta, hogy ezzel még azért várni kellene, mert a hideg tönkre teheti.
Hát azt tekintjük, hogy itt ez a márciustól április közepéig lehet metszeni. Azért a hideg nem tesz olyan szinten már tönkre, mert arra beszárad mondjuk azok a sebek. A metszésénél ez a rózsa, ez mindig ilyen problémás terület mindenki, mert van, aki azt mondja, hogy jó metszük meg, valaki, hogy nem metszük.
Na akkor mennyire? Mert én is így tudom, hogy jól metszük, jól vágjuk vissza.
Hát itt a rózsatípusokat kell megkülönböztetnünk, ami megint nehezebb, ha már örökölt kertünk van mondjuk, hogy melyik egy tearózsa, melyik egy floribunda vagy polianta. A tearózsáknak azt tekintjük, ami egy virágszálon egy virágot hoz, és nagyon illatos. Na ezeket a rózsákat intenzívebb metszéssel 5-6 rügyre metszük vissza, mert itt az a lényeg, hogy szép hosszú szálú, és mindig nagyobb virágfejet képezzünk. A polianta az azért polianta, mert hogy sok virágot hoz, ezek általában nem illatos rózsák, ezek egy gyenge metszést alkalmazunk, inkább csak egyharmadát vágjuk vissza a hajtásoknak, meg az előregedett részeket, hogy ez minél több virágot hozzon.
Mi a helyzet a futórózsával?
A futórózsáknál ott meg azt kell nézni, meg a másikaknál is, hogy mondjuk remontál, vagy nem remontál, ami azt jelenti, hogy egy évben többször virágzik, vagy egyszer virágzik. Ha kialakítottunk mondjuk egy pergolát, és azokon oldalhajtások jönnek, az oldalhajtásokat nyugodtan vissza lehet vágni 3-4 rügyre, vagy 2 rügyre, és ezekből fogja hozni a legtöbb virágot. Hogy az új hajtásokon hozza a virágot a rózsa mindig.
És mi a helyzet a fával, ami ugye...
Igen. Azok általában többsége polianta rózsa, de azért ott erőteljesebb metszést kell alkalmaznunk, mert gyenge törzsön egy nagy koronát alakítunk, akkor letörhet, mert ezek koronamagasságban vannak szemezve. Ezeket intenzíven metszést adunk neki tavasszal, visszavágjuk 5-6 rügyre, vagy 4 rügyes részekre.
Na, még egy gyors kérdés szerintem belefér. Jó kérdés, mini kiwi. Nagyon-nagyon elterebélyesedett, össze-vissza fut, nem tudja igazán megfékezni. Mennyire lehet visszavágni?
A kivinél azt kell tudni, hogy az erőteljes meccésre erőteljes növekedéssel fog reagálni, meg ha visszavágjuk, mivel ezek általában nem a végein teremnek, akkor leváljuk a termőrészeket. De ha mondjuk már nagyon elindult tényleg, akkor célszerű lenne fokozatosan kialakítani, lekötözni a vesszőket, hogy ne az legyen, hogy összetekeredett minden, mert akkor meg nem fog teremni, mert egymást leárnyékolják.
Már annyira összetekeredett, hogy a fölötte lévő fával is összekapcsolódott.
Hát igen, mivel ez egy lián növény, ez is azért nagyon tud nőni. Kordába kell tartani, vissza lehet vágni erőteljesebben, csak ezeket meg korán kellett volna kiviket, mert meg nagyon korán megindul, és nagyon intenzív gyökérnyomás van. Tehát szinte, mint a szőlőni, elkezd könnyedni, csak ez szinte folyik, és ha ráfolynak a szemekre, a rügyekre, akkor azok kivakulnak.
Hogy lehet egyébként a mini kivit intenzívebb termésre biztatni? Mivel?
Hát ezek nagyon veszélyes, ez a mini kiwi, mert vannak fajták, amik jó teremnek, vannak, amik nem, de a kivinél általánosságban el lehet mondani, hogy nagyon szereti a tápanyag dústalajt és a csapadékot, szóval az öntözéssel.
Tehát akkor locsolni kell.
Locsolni kell, főleg a száraz időszakban.
No, hát azt gondolom, hogy rengeteg munka van odakint, a kertben, a melegágyásokban, de akár még a benti palántázás területén is. Most ennyi fért ebbe az adásba, mert hogy hamarosan már déli 12 óra lesz. Ha összegeznünk kellene, akkor milyen ez a március? Milyen lesz ez a március egy bizakodó kertész szemével?
Szerintem ez a március nagyon jó lesz, nem voltak fagyok.
Ezt nagyon óvatos, hogy ezt nem voltak, ami még nem jelenti azt, hogy igen, nem lesznek,
de
ugye?
De hogy nem, eddig nem történt fagykár, azért az jelentős, és hogyha ilyen jó időket mondanak, akkor nagyon sok munkánk lesz, mert azért elindul hirtelen a növekedése a növényeknek, szóval bőven lesz munkánk márciusban.
Hát köszönjük szépen a jó tanácsokat. Legközelebb egy hónap múlva majd újra találkozunk, és akkor már benne leszünk bőven a tavaszba, április talán még több munkát hoz, és remélem, hogy ennél több kérdés, mint ami ma érkezett. Köszönöm szépen Salamon Jánosnak a szakértő hozzászólásokat, várom vissza egy hónap múlva is.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
A hallgatóknak pedig a figyelmet, ahogy említettem, április első kedjén újra kertész válaszol. Mára köszönjük a figyelmet.
Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.